műsorajánló. Zenés történetek Fannival.
Hajdú Tibor vagyok. Mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője Tótfalusi Fanni a vendégem.
Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral. Műsorajánlót hallottak.
Dél van. Kossuth Rádió hírműsora.
Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Bordi András főbb híreink, először röviden. A magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak. Középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma.
200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia. A leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen.
Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők.
Napos, száraz idő lesz ma, a hőmérséklet délután 23 és 28 fok között alakul.
Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. A magyar nyelv és irodalom írásbelivel megkezdődött az érettségi időszak. A középszintű számunkérés és feladatai között egyebek mellett Jókai Mór életműve, Vas Alberttel kapcsolatos kérdések és egy Arany János vers elemzése is szerepel. A diákok még ezekben a percekben is dolgozhatnak a feladatsor második részén. A vizsga közép és emelt szinten is 13 óráig tart. Idén csak nem 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hacsás Gergely összeállítása.
Műértelmezést egy kicsit tartok, de szerintem minden rendben lesz.
Országszerte izgatottan várták a diákok az érettségi kezdetét.
Aludni nem aludtam, így indulok ennek a napnak, de állok elébe. Ez is egy kihívás, túl leszünk rajta.
Magyar nyelv és irodalomból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak.
Én úgy érzem, hogy felkészültem teljesen, és mindent tőlem telhetőt megtettem. Hétvégén már csak pihentem, és már nem annyira készültem, pár dolgot néztem csak át.
Az alaegerszegi Kölcsei Ferenc gimnáziumban 166-an érettségiznek, valamennyien középszinten. A soproni Szent Orsolya gimnáziumban csak nem 100-an adnak számot tudásukról, mondta Kovács András igazgató. Hangsúlyozta, bízik a jó eredményekben.
A diákok becsülettel oda tették magukat az órákon, a fölkészüléseken, a fakultáció keretében, akkor a nagy meglepetés nem fogja őket érni. Természetesen az utolsó hetekben már inkább az összegzés volt, hiszen ez egy 4 éves, de legalábbis itt az utolsó évben egy komoly megfeszített fölkészülést jelent, és nem pedig kampányszerű.
A tavalyi és tavaly előtti érettségi követelményekhez képest nincs változás. A megszokott feladattípusokkal találkoznak a vizsgázók, mondta az Oktatási Hivatal köznevelési elnök helyettese a közmédiában. Puszter Bernadett hangsúlyozta, aki az elmúlt években folyamatosan tanult és odafigyelt az órákon, sikeres érettségit tud tenni.
Minden feladatot nagyon figyelmesen olvassanak el, hiszen apróságokon is lehet pontot veszíteni. Tanácsolom, hogy történelemből, ahol hosszabb kifejtő szövegalkotási feladat van, készítsenek vázlatot, hiszen az orientálja őket egy picit. Ne pánikoljanak, legyen egy egészséges vizsgadruk, de ne stresszeljenek. Ha meglátják a feladatot és esetleg meglepődnek rajta, akkor kiki a maga tempójában egy másik feladattal folytassa.
A diákoknak mindkét szinten 4 órájuk van a két feladatlap megoldására. A szövegértési feladatban Jókai Mór életpályájáról olvashattak az érettségizők, a tesztben pedig egy-egy Vas Alberttel, illetve Herceg Ferenccel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók. Az érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt című költeményének elemzését, vagy a létösszegző versekről szóló téma kifejtő esszét választhatták.
A tudás ünnepe következik most a következő időszakban, először az írásbeli érettségikkel, és aztán utána június majd a szóbelikkel.
Fogalmazott a Kossuth Rádióban a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Horváth Péter hangsúlyozta, az intézmények felkészülten várták a vizsgázókat. Hozzátette, matematikából és történelemből a diákok 10%-a, angolból pedig az érettségizők 1/3-a választotta az emelt szintű vizsgát. A 2024-ben bevezetett új rendszerben matematikából emelkedtek az átlagok, jegyezte meg a Győri Révai Miklós gimnázium igazgatója, aki szerint a tanulók egyre hasznosabb tudással kerülnek ki az iskolákból.
Szerintem nagyon jó irányba indultak el a tantárgyak olyan értelemben is, hogy például a matematikában nem feltétlenül az a legfontosabb, hogy oldjuk meg a következő egyenletet, hanem egy hosszabb szövegből kell kinyerni az adatokat, az adatok alapján megnézni azt, hogy mi a bázis, mit tudunk, milyen eszközeink vannak, hogy megoldjuk ezt, és utána felállítani egy megoldási módot. Tehát szerintem sokkal inkább most már figyelmet fordít mindenki a kompetenciáknak a fejlesztésére, nem csak kifejezetten egy tudásanyagot próbálunk átadni.
Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. A szóbeli számonkérések júniusban kezdődnek.
200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia.
A bicentenáriumi eseményen a köztestület elnöke arról beszélt, hogy az ország benne a tudomány és az akadémia alapvető politikai változás előtt áll. Frany Tamás úgy fogalmazott, az elmúlt években nem sikerült kölcsönös tiszteleten és kellő mértékű bizalmon alapuló kapcsolatot kialakítani a leköszönő kormánnyal. Álláspontjuk szerint a nemzet boldogulásához, egy közös jövő építéséhez a nézetkülönbségek ellenére is fenn kell tartani a párbeszédet, mert a politikának, a gazdaságnak, a társadalomnak és a kultúrának szüksége van a tudomány elemzői, kritikai erejére és távlatos gondolkodására. Hangsúlyozta, a Magyar Tudományos Akadémia feladata ma sem kisebb, mint alapításakor. A tudást az ország javának szolgálatába kell állítania. Hozzátette, az új kormány és az akadémia között létrejövő együttműködés biztosítékának tekinthető, hogy a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlése.
Az akadémia a nemzet akaratából nem szolgálója, hanem partnere a mindenkori kormányzatnak a közjó érdekében kifejtett tevékenységében. Felelősségünk a tudományos ismeretek és tapasztalatok rendelkezésre bocsátása, a felelősségteljes és konstruktív kritika, de nem a döntéshozatal. Az elmúlt 6 évben ezt következetesen képviseltük, és sérelmeink ellenére sem hanyagoltuk el nemzeti kötelességeinket. Nem rajtunk múlt, hogy a közpolitika és a tudomány partnersége nem tudott kibontakozni, közmegelégedésre működni. Bizonyos, hogy akadémiánk élén az új vezetőkkel, felelősségvállalásra kész, konstruktív partnere lesz az új kormányzatnak a magyar tudomány, felsőoktatás valamennyi sürgető problémájának megoldásában.
Újabb korszakhatárhoz értünk, Magyarország történelmi lehetőséget kapott arra, hogy végrehajtson egy valódi rendszerváltást, és ebben a tudománynak és a tudósok közösségének fontos szerepe lesz. Fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémián tartott köszöntő beszédében a leendő miniszterelnök.
Magyar Péter azt mondta, a leköszönő kormány a tudósokat bizonytalanságba taszította, és ezzel aláásta a morált és a produktivitást, ebből pedig mindenkinek csak hátránya származott. Emellett a magyarországi mindössze 1,3%-os GDP arányos kutatási fejlesztési ráfordítás messze elmarad az uniós átlagtól. Hangsúlyozta, a kormányzati politikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. A Tisza kormány ezért hozza létre Tanács Zoltán vezetésével a Tudományos és Technológiai Minisztériumot, melynek feladata a tudomány és a digitalizáció fejlesztése, valamint az innováció támogatása lesz.
Új fejezetet kell tehát nyitni a kormány és a magyar tudomány viszonyában, melynek legfontosabb céljai a hazai kutatási ökoszisztéma megerősítése, a stabil finanszírozás biztosítása, az intézetek autonómiájának erősítése és a kutatási szabadság védelme. A tudománypolitikában a fontos döntéseket a tudományos közösséggel együtt, azokat érdemben megvitatva kell kialakítanunk. Szabad tudomány nélkül nincs szabad ország.
Átvették megbízó levelüket a listán megválasztott országgyűlési képviselők a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben. Részletek Kovács Mártontól.
Ünnepélyes és felemelő pillanatnak vagyunk tanúi egy olyan eseménynek, amely a demokratikus akarat megnyilvánulásának méltó lezárása, a megbízó levelek átadása. A megbízó levél, amelyet átvesznek, szimbolizálja a felhatalmazást arra, hogy a nemzet szolgálatába álljanak.
Így kezdte az átadót Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, aki átadta a megbízó leveleket. Azokat a parlamentbe jutott pártok által elnyert mandátumok számának sorrendjében adták át. A képviselőket a listán elfoglalt helyük szerint szólították. A Tisztelet és Szabadság pártjának, röviden a Tisza párt listájáról 47-en, mások mellett Kapitány István, Orbán Anita, Hegedűs Zsolt, Szűcs Dóra, Kármán András, Mellétei Barna Márton, Jójárt Erika, Molnár Zoltán, Kincse Csongor és Borsós Gabriella vette át a megbízó levelét. A Fidesz-KDNP közös listájáról többek között Szentkirályi Alexandra, Pap Zsolt, Németh Zsolt, Orbán Balázs, Simicskó István, Gulyás Gergely és Bóka János most, Lázár János, Rétvári Bence, Szijjártó Péter és Kocsis Máté később veszi át megbízó levelét. A Mi Hazánk mozgalom majdnem ugyanazt a 6 képviselőt ülteti a parlamentbe, akiket az előző ciklusban. Torockai László, Dúró Dóra, Apát István, Novák Előd, Dócs Dávid és Szabad István mellé csatlakozott Borvendég Zsuzsanna. A nemzetiségek képviseletében megbízatást szerzett a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a ruszin, a szlovák, a szlovén és az ukrán szószóló. Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy akik az április 12-i választáson bejutottak a parlamentbe, nem azok az emberek, akikre ott szükségük lesz, mert a Fidesz frakció teljes átalakítását tervezik. Ezért több régi, meghatározó képviselő távozik a parlamentből. Összesen 25-en mondtak le mandátumukról. Mások mellett Orbán Viktor, Kövér László, Kósa Lajos, Rogán Antal, Németh Szilárd, Kubatov Gábor, Semjén Zsolt, Menczer Tamás, Lezsák Sándor és Selmeci Gabriel. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, több mint 100 000 ember vett részt a választás lebonyolításában, amely az előírásoknak megfelelően zajlott.
A nemzetközi megfigyelők előzetes jelentései, a sajtóvisszhangok, illetve sok-sok szakmai és személyes választópolgári visszajelzés alapján azt tudom mondani, hogy a 2026. április 12. napján megtartott általános országgyűlési választás lebonyolítása a nemzetközi normákkal és a magyar jogszabályokkal összhangban rendben zajlott.
Az országgyűlés alakuló ülését május 9-én szombaton tartják.
A fővárosi közgyűlésben is jelentős átrendeződést hoz a Tisza párt parlamenti győzelme. Több képviselőjük ugyanis onnan kerül át az országgyűlésbe. Pótlásuk azért nehézkes, mert a Tisza listán maradt képviselők, akik szóba jöhetnek a fővárosi pozíciók betöltésére, jelenleg EP képviselők. A leendő közlekedési minisztert, Vitézi Dávidot és a fideszes Szentkirályi Alexandrát is pótolni kell. Császár Attila összeállítása.
A Tisza párt kétharmados parlamenti győzelme után a fővárosi közgyűlésben is jelentős személyi átrendeződés várható.
Megalapítottuk a frakciót.
Bujdosó Andrea és Porcser Áron ugyanis egyéni mandátumot nyert, az összeférhetetlenségi szabályok miatt pedig már le is mondtak fővárosi mandátumukról. A pótlásuk azonban nem lesz egyszerű, ugyanis a fővárosi listán csak 2 tiszás képviselő, Kulja András és Lakos Eszter maradt. Így nem kizárt, hogy mindketten ugyanazt az utat futják majd be, mint korábban Gerzsenyi Gabriella és Kollár Kinga, akik szintén egyszerre EP és fővárosi képviselők is, ám a közgyűlésben alig szólaltak fel, és bizottsági munkát sem vállaltak.
A közgyűlés támogatta ezt.
Emberhiány oka, hogy a Tisza párt 2 évvel ezelőtt a választásokon rövid listával indult. Ráadásul jelentős személyi átfedés volt az önkormányzati és az EP listájuk között. A következő hetek kérdése tehát, hogy Kulja Andrást és Lakos Esztert beültetik-e a fővárosi közgyűlésbe, vagy a 10 fős frakciójuk csökkentett létszámmal működik tovább.
Anno 214 milliárd forint megtakarítással adtuk át a várost.
de a Fidesz-KDNP-nek is pótolnia kell távozó politikusait, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a Pártszövetség eddigi fővárosi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Az ellenzéki pártnak azonban a Tiszához képest nagyobb lesz a mozgástere a jelölésre, ugyanis 2 éve 96 fős listával indultak a választásokon.
Elmondja most, hogy kire szavazott?
A Tiszára szavaztam.
Ugyancsak távozik a fővárosi közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. Vitézi pótlása sem okoz majd gondot, ugyanis a mozgalom 32 jelölttel indult a választásokon, főleg egykori LMP-s politikusokkal. Az eddigi szokásrend alapján a fővárosi közgyűlés május végén tarthatja majd következő ülését.
Megállapodott egymással Magyar Péter leendő kormányfő és Karácsony Gergely főpolgármester a hétvégi budapesti rendezvényekről. Kara Barnabás és Tomai Judit összeállítása.
Az alakulőzés napjára és a miniszterelnök személyének a megválasztásának és eskütételének a napjára mi szeretnénk egy nagy, országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Magyar Péter még hetekkel ezelőtt jelentette be, hogy egy rendszerváltó népünnepélyt tartanak az alakuló ülés napján a Kossuth téren.
Gyertek el, május 8-a este 6:30, Lánchíd Pesti hídfője.
Az ünnepléshez a főpolgármester is csatlakozott, miután vasárnap bejelentette, a főváros a Lánchídhoz szervezne rendszerbúcsúztató koncertet május 8-án. Karácsony Gergely azt mondta, ahhoz, hogy egy új korszak elkezdődjön, le kell zárni az előzőt.
Nagyon sokan érezzük azt, hogy az elmúlt másfél évtizedet elvették tőlünk, de vannak, akiknek egészen konkrétan megpróbálták tönkretenni az életüket. Leginkább azért, mert kiálltak valamilyen fontos társadalmi ügy mellett. Kirúgott tanárok, meggyalázott civilek, kirúgott újságírók, megtépázott kisegyházak. Csupa olyan történt az elmúlt 16 évből, amit szeretnénk már lezárni.
A bejegyzés alatt rögtön felbukkant Magyar Péter, aki szerint kifejezetten káros és udvariatlan bulit szervezni a május 9-i országos rendszerváltó ünnep elé egy nappal, szinte ugyanoda. A leendő miniszterelnök azt a kérdést is feltette, hogy a bulit a csődben lévő főváros vagy Karácsony Gergely fizeti-e. De akadt olyan is, aki Magyar Pétertől kérdezte ugyanezt. Miből finanszírozza az egésznapos rendezvényt, amikor olyan nehéz pénzügyi helyzetben van az ország? Magyar Péter válaszában azt írta, a Tisza fizeti a Puritán rendezvényt, amelyen az önkénteseik fognak dolgozni. Hozzátette azt is, hogy szívesen. Hétfőre Karácsony Gergelynek és Magyar Péternek sikerült megállapodnia, így nem lesz programütközés a rendezvényeik között. A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek rendszer záró rendezvényt a rakparton, jelentette be a főpolgármester közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, az ünneplés után mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez, ahol közösen hallgatják meg a miniszterelnöki eskütételt.
Itt a krónika.
Az Egyesült Államok 5000 katonát von ki a következő hónapokban Németországból, de az amerikai elnök arról beszél, a létszámcsökkentés még ennél is nagyobb mértékű lehet, és akár Olaszországra és Spanyolországra is kiterjedhet. Donald Trump bejelentésének előzménye, hogy Friedrich Merz német kancellár vitába keveredett az amerikai elnökkel, miután bírálta Washingtont az iráni háború miatt. Részletek Barna Pétertől.
Az Egyesült Államok vizsgálja és mérlegeli a Németországban állomásozó csapatok létszámának esetleges csökkentését, írta néhány napja Donald Trump közösségi oldalán hangsúlyozva, a katonák kivonásáról szóló döntés a közeljövőben születik meg. Majd szombaton bejelentette, Washington több ezer katonát von ki Németországból. Jelentősen le fogjuk csökkenteni a létszámot, és az 5000 főnél jóval többet fogunk kivonni, közölte Donald Trump, aki azt sem zárta ki, hogy Olaszországban és Spanyolországban is hasonló lépéseket tesznek. Európát sokkolta, hogy az amerikai elnök drasztikus katonai létszámcsökkentésről beszélt. Korábban ugyanis mindenki arra számított, hogy Washington maximum 5000 katonát von ki Németországból, az amerikai hadsereg legnagyobb európai bázisáról. Sőt, az amerikai lapok arról írnak, a Pentagon úgy döntött, nem telepít nagy hatótávolságú rakétákat sem Németországba, ami a szakértők szerint súlyos következményekkel járhat Európa védelmében. A hírre a lengyel miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, a transatlanti közösségre nem a külső ellenségek jelentik a legnagyobb veszélyt, hanem a szövetség folyamatos szétesése. Donald Tusk útban Jerevánban arról is beszélt, az amerikai csapatkivonás egy újabb figyelmeztető jel, hogy Donald Trump a megszokottól eltérő politikát alkalmaz. Szerinte mindent meg kell tenni, ahogy a NATO gyengülését megakadályozzák. Mindig is a stratégiánk része volt a NATO, az Egyesült Államokkal való viszony és az egységes Európa. Ezért az Európai Politikai Közösség jereváni csúcs találkozóján mindent megteszek, hogy mindenki megértse, a NATO-n belüli konfliktusok a legutolsó dolog, amire most szükségünk van, fogalmazott a lengyel miniszterelnök. A németországi csapatkivonás bejelentése egybeesik az amerikai elnök és a német kancellár vitájával, ami az iráni konfliktus miatt alakult ki. Friedrich Merz ugyanis keményen bírálta az Egyesült Államokat az iráni háború miatt. Az amerikai elnök válaszul Friedrich Merzről azt mondta, rettenetesen végzi a dolgát, bevándorlási és energiaügyi problémái vannak, és jobban tenné, ha inkább az ukrajnai rendezéssel foglalkozna. Donald Trump keményen bírálta európai szövetségeseit is, mert szerinte nem teljesítik a NATO kötelezettségeiket, és az iráni konfliktusban sem segítettek az Egyesült Államoknak. Az Egyesült Államok Németországnak és a NATO-nak is kulcsfontosságú partnerek, közölte a hétvégén a német kancellár. Friedrich Merz kijelentette, szeretné, ha az iráni konfliktus véget érne, és hangsúlyozta, Washingtonnak egyeztetnie kellett volna velük, mielőtt megtámadta Iránt. Közös érdekünk, hogy Európa és Amerika együtt dolgozzon a konfliktus lezárásán, majd például az ukrajnai háború befejezésén. Közös biztonsági garanciákat nyújtsunk Ukrajnának, ez a cél. Ebben már sok mindent elértünk együtt. Már régóta szó van az amerikai csapatok európai kivonásáról. Így próbálta kicsinyíteni a csapatkivonás jelentőségét az EU külés biztonságpolitikai főképviselője az Európai Politikai Közösség örményországi csúcs találkozója előtt. Kaja Kallas Jerevánban ugyanakkor elismerte, a bejelentés időzítése viszont meglepetést okozott. Ez azt mutatja, hogy valóban erősítenünk kell a NATO európai pillérét, és többet kell tennünk. Az amerikai csapatok nem csak az európai érdekek védelmében vannak Európában, hanem az amerikai érdekek miatt is. Mark Rutte NATO főtitkár viszont Jerevánban azt mondta, az európai nemzetek megértették Donald Trump üzenetét, és biztosítják a katonai bázisok használatáról szóló megállapodások végrehajtását.
A felszínen zajló konfliktusok hatással lesznek a NATO-ra, nem feltétlenül a felbomlást, hanem inkább a belső erőviszonyok átrendeződését okozva. Az Egyesült Államok és több szövetséges, például Olaszország és Spanyolország között is feszültséget keltett, hogy ezek az országok korlátozták az amerikai repülőgépek légtér használatát az iráni műveletek során. Washingtonból Nárai Balázs tudósított.
A konfliktusok ténylegesen itt vannak a felszínen vannak, és ez valóban a NATO-ra is hatással lehet, de abban az értelemben az amerikai szakértők arról beszélnek, hogy nem feltétlenül a NATO széteséséhez, de a NATO-n belüli hangsúlyok áttolódásához, hogyha a NATO nyugat-európai tagjai konfliktusosabb viszonyba kerülnek az Egyesült Államokkal, akkor az amerikaiak dönthetnek úgy, hogy inkább a NATO keleti szárnya felé csoportosítják át a hangsúlyokat, oda összpontosítják a figyelmet, hiszen ahogy amerikai szakértők, én is beszéltem olyan szakértővel, elmondják, a NATO legtöbb tagállama azért az Egyesült Államok iráni műveletéhez is támogatóan állt hozzá, tehát igen, van néhány nagy tagállam, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Nagy-Britannia, amelyek nem, de a többi tagállam, NATO tagállam azért segítette az amerikaiakat.
Haditengerészeti kíséretet biztosít mától az Egyesült Államok az Arab-öbölben rekedt semleges hajóknak, hogy átkelhessenek a Hormuzi szoroson, jelentette be az amerikai elnök.
Donald Trump közösségi oldalán beszámolt arról is, hogy pozitív egyeztetéseket folytatnak Iránnal. Közben újabb támadás ért egy hajót a Hormuzi szorosban. Egy tartályhajót találtak el ismeretlenek. A legénység nem sérült meg.
A kőolajexportáló országok szervezetén belül is verseny van a tagállamok között. A sok nyersanyaggal rendelkező és olcsóbban kitermelő országok versenyképesebbek, mondta a Matthias Corvinus Kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője.
Toldi Otto azzal kapcsolatban beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy az Egyesült Arab Emírségek kilép az olajkartelből, ugyanis az az érdeke, hogy ne legyen túl magas az olajára, hiszen az visszahat az exportra. Felhívta a figyelmet arra, hogy minél drágább a kőolaj, annál kevésbé nő a globális GDP. Hangsúlyozta, mivel az Egyesült Arab Emírségek jóval alacsonyabb költséggel termel, mint például Szaúd-Arábia, ezért az olcsóbb nyersanyagon is lenne haszna.
Ezek ilyen érdekvédelmi szervezetek, és tudjuk azt, hogy a világpolitikában, a geopolitika függvényében, hogy ezek az érdekek elég képlékenyen változnak, hogy kinek mikor mi az érdeke. Én ezt nem hiszem, hogy ez egy végleges olyan döntés, hogy akkor most örökre búcsút mond az Egyesült Arab Emírségek az OPEC plusznak, amikor az érdekei azt kívánják, hogy túl alacsony lesz az ár, és lehet, hogy ők sem lesznek megelégedve a bevételekkel, akkor majd visszacsatlakoznak.
Kijev szerint még mindig sok nyugati alkatrészt találnak az oroszok által bevetett drónokban, vagyis az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak. Részlete Kíváncsik Attilától.
A dél-ukrajnai Herszonban leállt a tömegközlekedés. A kelet-ukrajnai Soszka városában a polgármesteri hivatal épületében és egy oktatási intézményben is jelentős a kár. Többen pedig megsebesültek az elmúlt órák orosz légicsapásaiban. Négy ukrán megyében akadozik a lakossági áramszolgáltatás. Az ukrán katonai hírszerzés azt közölte, hogy a légvédelem által előtt orosz harci drónok törmelékei között még mindig nagy számban találnak a szakértők amerikai, svájci és dél-koreai alkatrészeket és technológiát. Kijev szerint ez azt jelenti, hogy az eddig elfogadott Oroszországot sújtó nemzetközi szankciók nem elég hatékonyak, azokat tovább kell fokozni. Az ukrán drónok éjszaka Moszkvát vették célba. Az egyik ellenséges repülőszerkezet egy lakótömbbe csapódott. A detonáció mindössze 6 kilométerre történt a Kremltől és az orosz védelmi minisztériumtól. A légi veszély ideje alatt az orosz főváros repülőtereit lezárták.
A Batthyány Alapítvány szakmai programvezetője szerint az Európai Unió és Ukrajna is ukrán párti fordulatot vár az új magyar kormánytól. Póca István a Kossuth Rádióban azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy a Tisza párt miniszterelnök jelöltje találkozót kezdeményezett az ukrán elnökkel.
A szakértő azt mondta, a Brüsszel és Kijev gazdasági, katonai és Európai Uniós szempontból is változást remél. Hangsúlyozta, a barátság kőolajvezeték újraindulásával a 90 milliárd eurós hitelblokkolását elengedte Magyarország, így ebben a kérdésben már nem kell döntést hozni a magyar Péternek. Hozzátette, katonai támogatásban pedig rövid távon nem várható változás, mivel az politikai kockázatot jelentene.
Azt várják el, hogy a csatlakozási tárgyalásokat megnyissa automatikusan az Európai Unió, és minden tagállam hozzájön ehhez. Magyarország egy akadály volt, viszont Magyarországnak ugye van egy komoly problémája Ukrajnával. Ez 11 pontban lett összefoglalva, hogy a korábban a Orbán Viktor miniszterelnök által. Akkor ugye a nyelvtörvény, kisebbségok és a többi kérdések voltak. Ez most egy fontos és nagy lehetőség egyébként az új kormány fő számára, és hogy megmutassa azt, hogy ő tartja magát ezekhez a kérdésekhez, és ezeket ugyanúgy elvárja, mint az elődje is ebben a tekintetben. Magyarország nem változtat az álláspontján, mert ugyanolyan fontosak a kisebbségi jogok, a külhoni magyaroknak a helyzete az új kormány számára, és ezt kell bizonyítani.
Fél egy lesz 3 perc múlva.
Adásunkban eddig elmondtuk, hogy a magyar írásbelivel 9 órakor megkezdődött az idei érettségi időszak, középszinten több mint 76 ezeren emelt szinten csak nem 2500-an vizsgáznak ma. Szó volt arról, hogy 200. közgyűlését tartja a Magyar Tudományos Akadémia, a leendő miniszterelnök és a tudományos és technológiai miniszter is részt vesz a közgyűlésen. És felhívjuk a figyelmüket egy hamarosan lejáró határidőre, a személyi jövedelemadó bevallására.
Déli krónika.
Jelenleg a Krétára vezető útvonal Európa legdinamikusabban bővülő migrációs folyosója, mondta Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője.
A szakértő a Kossuth Rádióban arról beszélt, ennek oka lehet, hogy a sziget könnyen megközelíthető a kelet-líbiai partokról, a tengeri szállítás pedig az embercsempészeknek is vonzó pénzügyi lehetőséget kínál. Hozzátette, Kelet-Líbia ráadásul zsarolni is tudja az Európai Uniót az illegális bevándorlókkal. Gönczi Róbert emlékeztetett arra, hogy 2 év alatt csak nem 30 ezer migráns érkezett Krétára, ahol fogadásukra nincs infrastruktúra, a hatóságok az odaérkezőket az aténi táborokba viszik. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyre több szudáni állampolgár érkezik Görögországba.
Líbiától délre található Szudánban 11 millió menekült tartózkodik jelen pillanatban, belső menekült. Az ő útvonaluk kezd el éppen kiépülni, hogy Kelet-Líbián keresztül meg tudják közelíteni Európát. Most ez egy óriási szám, és a szudáni menekülteknek a helyzete az nem olyan, mint az Egyiptomból érkezőknél, hiszen Szudán egy aktív válságövezet, aki onnan érkezik, az menedék kérelemre jogosult. És abban az esetben, ha kiépül ez az útvonal ténylegesen és aktívan el tud kezdeni működni, akkor egy több millió emberes forgalomra számíthatunk innen, szóval ezért is érdemes figyelni Krétára, mert ez egy kiépülő útvonal, és ennek nagyon bajós árnyékai lehetnek a jövőre való tekintettel.
25%-ra emelte az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat az Egyesült Államok.
Az amerikai elnök azzal indokolta döntését, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy és a tehergépjárművekre is vonatkozik. Donald Trump hozzátette, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat.
Az euró bevezetésének megfelelő időzítése döntő tényező a gazdaságra gyakorolt hatás szempontjából, hívta fel a figyelmet a Matthias Corvinus Kollégium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője.
Sebestyén Géza a Kossuth Rádióban emlékeztetett arra, a leendő kormány célja, hogy felkészítse az országot az eurózónához való csatlakozásra, ehhez azonban több feltétel teljesítésére van szükség. A szakértő ezek között említette, hogy a GDP arányos államadósságnak 60% alatt kell lennie, a költségvetési hiány pedig nem lehet nagyobb, mint a bruttó hazai termék 3%-a. Sebestyén Géza a Magyarországgal szomszédos Szlovákiát hozta fel példaként arra, hogy az euró bevezetésének nem csak előnyei, hanem hátrányai is vannak.
Csökkent az infláció, ugye a korábbi szintekhez képest, a koronához, a koronainflációhoz képest, illetve valóban a külkereskedelem egyszerűbb lett, ugye nem kellett a külföldi cégeknek, meg a belföldi cégeknek sem akkora árfolyam kockázattal számolni, legalábbis, hogyha eurozónás országokkal kereskedtek. Viszont, amiről kevesebbet beszélünk, és nagyon fontos szerintem, mikor dönt egy ország arról, hogy mikor vezeti be az eurót, ezt konkrétan a szlovákok is tapasztalták, mert a gazdasági növekedésük és a bérnövekedésük is 2009 előtt kiemelkedő volt, nagyon magas volt, a legjobbak voltak általában a V4-en belül, aztán bevezették az eurót, és aztán az utolsók lettek. Ez nem független, hiszen egy magasabb növekedés mindig magasabb inflációt hoz. Az euró által levitt infláció az lecsökkentette a növekedést is.
Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már online személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról. Az adóhivatal szerint ugyanakkor, mint egy 190 ezeren még nem költék be megkezdett nyilatkozatokat. A határidő május 20-a.
Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén, vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényesen személyi jövedelemadójuk 1%-át, összesen 42 milliárd forintot, amely meg is érkezett a kedvezményezettekhez.
Talajjavító koncentrátumot állít elő gyapjúból egy magyar családi vállalkozás. A gyapjú pelletek jótékony hatását elsőként Amerikában kezdték el kutatni, de már az Unióban is vizsgálják a jelentőségét. A jelenleg még különlegesnek számító eljárás az asszály elleni védekezést is segítheti. Dorogi Zsuzsanna összeállítása.
Ezek a granulátumok, az úgynevezett gyapjúpelletek, jellemzően jó gyapjúból készülnek, és a talaj táplálását, a nedvesség megtartását segítik. Világszerte csak kevesen foglalkoznak az előállításával, közéjük tartozik egy magyar családi vállalkozás. Veres Andrea növényorvos, talajerőgazdálkodási szakmérnökkel beszélgetett Áder János a Kék Bolygó podcastben.
Egy talajjavító koncentrátum készül ebből a pelletből, tehát ezt a gyapjúpelletet, ezt lényegében a talaj minőségének a javítására használják fel. Ez az alapötlet, igaz?
Így van. Tehát a gyapjúpellet az egy szerves trágya, ami gyakorlatilag egy szerves anyagkoncentrátum.
Veres Andrea már 20 éve a fenntartható növénytermesztési rendszereket kutatja. Úgy látja, hogy ma a gyapjú harmadik kategóriás melléktermékként, veszélyes hulladékként van jelen, miközben a mezőgazdaságban nagyon jól újrahasznosítható. Mivel Európából nem tudtak gyapjúpelletet szerezni, ezért vásároltak egy az előállításához szükséges gépet, amivel el tudták kezdeni az első granulátumok gyártását, és elindulhatott a kutatási folyamat is.
Amerikában volt már erre példa, és ott kezdték el kb. 2020 környékén ezzel kísérletezni. És ekkor jött az ötlet, hogy akkor mi is ruházunk be egy ilyen pelletálló gépbe, ugyanis még a kísérletekhez sem tudtunk Európából sehonnan gyapjú pelletet beszerezni. És akkoriban vettünk egy kisebb ilyen biomassa pelletálló gépet, hiszen gyapjú feldolgozó, gyapjú pelletálló gép az nem volt akkor még elérhető a piacon. És ez a kisebb teljesítményű gép, ez pont arra volt elég, hogy kísérleteket állítsunk be, illetve kissé felmérjük a piacot, és ezzel körülbelül 10 tonnát tudunk feldolgozni.
A gyapjú pellet egyik legnagyobb előnye a víz megkötő képessége mellett az, hogy egyenletes tápanyagellátást tud biztosítani, természetes anyag, ami nem tartalmaz antibiotikumot és hormonokat, 4-6 hónap alatt teljesen lebomlik.
Megtartja a vizet a talajban, hiszen a gyapjú az a saját tömegének a háromszorosát képes felvenni a vízből, és ezt le is adja a növények, illetve a mikroorganizmusok számára. Ez különösen fontos most, amikor az aszállyal küzdünk.
Veres Andrea egy uniós munkacsoportnak is tagja. Céljuk, hogy fellendítsék a gyapjú újrahasznosítását. Véleménye szerint, amennyiben a juhászok saját gazdaságukban feldolgoznák valamilyen formában a gyapjút, akkor egyszerűen olcsón és nagyobb mennyiségben lehetne előállítani a talajjavító koncentrátumot, ami az aszály elleni védekezést is segítheti.
Május 8-a és 10-e között rendezik meg a 11. keresztény film- és könyvnapokat az Uránia Nemzeti Filmszínházban.
A Keresztény Filmes Misszió Alapítvány szervezte ingyenes rendezvényen, egyebek mellett filmvetítésekkel, kerekasztal beszélgetésekkel és könyvvásárral várják az érdeklődőket. Az idei eseménysorozat a szeretet öröksége köré épül, mondta el a Kossuth Rádióban Torján Attila, a fesztivál alapítója.
Úgy gondolom, ez az elgépiesedett világ, ez nagy nehézség mindenki számára. Most éppen, hogy nem a gépek forradalmának, hanem a szívek forradalmának kéne elindulnia, és ezt próbáljuk ezzel az egész programmal elősegíteni. Azt gondolom, hogy a kultúra moralitás nélkül nem tud elvezetni az igazán lényeges dolgokhoz, ezért a kettőnek találkoznia kell.
Ismét egyhetes országos közlekedésbiztonsági akció kezdődött itthon.
A rendőrség az Európai Közlekedésrendészeti Szervek hálózatának éves terve szerint vizsgálja elsősorban a nehéz tehergépkocsikat és az autóbuszokat. A hatóság a többi között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök alkalmasságát, a vezetési és a pihenőidő betartását, valamint a kísérő dokumentumokat ellenőrzi, mondta az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főreferense a Krónikának. Zsinkai Elvira hozzátette, a tapasztalatok alapján a leggyakoribb jogsértés a sebességhatár átlépése, valamint a biztonsági öv használatának hiánya. Az akció vasárnap éjfélig tart. A rendőr alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy július 1-től változik a kishaszongépjárművekre vonatkozó szabályozás.
A 2,5 tonna megengedett legnagyobb összemeget meghaladó és nemzetközi árufuvarozást vagy kabotást végző kis teherautóknál kötelező lesz beszerelni a tahográfot, ami egy második generációs verziója már a tahográfoknak, és ez a szabályozás a 2,5 és 3,5 tonna közötti gépjárművekre vonatkozzak, amelyekkel díj ellenében fognak szállítást végezni. Ennek a szabályozásnak a célja a vezetési és pihenőidők betartása a tisztességes verseny érdekében. De természetesen ugye ezt nekünk is ellenőrizni kell az utakon.
Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint árokba hajtott egy autó a 61-es főúton Tamási térségében. Az 54-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton irányába. A Velencei tó térségében kialakított terelésnél időszakos torlódás tapasztalható. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé. Bicske és Biatorbágy között a külső sávban kell araszolásra számítani. Ugyanakkor az M1-esen Győr és a Nagyszent János Bőny csomópont között terelést építenek. A 100-as és 109-es kilométer között az aktuális munkaterületnél mindkét oldalon csak egy sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt az Üllői úton kifelé a Könyves Kálmán körút után a Fék utcánál. Helyszínelnek a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt. Lezárták a második kerületben a Labanc utat, a Kuruclesi út és a Szép Ilona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, mert csatornát javítanak. Útszűkületre kell készülni mától a Kerepesi úton befelé a Mexikói útnál felújítás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
A hét első második napján kellemes koranyárias idő vár ránk, szerdától azonban talán megtörténik az, amire mindenki vár, csapadékos fordulat van kilátásban. Mindenről bővebben Förhéz Adrient halljuk.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szerdától valóban csapadék érkezik, de nem országszerte, hanem szeszélyes területi eloszlásban. Országos, tartós, csendes áztató eső enyhíthetné a kialakult aszályt, de erdel sajnos nincs kilátás. A hét közepétől azonban záporok lokálisan felfrissíthetik a levegőt, és ezáltal enyhíthetik a szárazságot is. Ma azonban egyelőre még csapadékos a légköri helyzet, így súlyosbodik az aszály helyzet is. Nagy területen élénk, északnyugaton erős a szél, ez tovább szárítja a talajt. A déli áramlás pedig rásegít a melegedésre, így a legszelesebb tájakon, északnyugaton, Győr és Sopron környékén 27-28 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Arda felé az előttünk álló éjszaka is jóval enyhébbnek mondható a sok évi átlaghoz képest, hiszen csupán 14-15 fok közelébe süllyed a hőmérséklet. Másút általában 4 és 13 fok között mérhetjük a minimumokat. Holnap tetőzik a melegedés, a középső ország részben akár a 29-30 fokot is közelíthetjük. Majd ezt követően szerda délutántól már jelentősen megnő a záporok és zivatarok valószínűsége. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Sors Zoltán és